Csőrös Csilla nevében is. Köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs Babuts Kriszta.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Nagyatádon FM 104,1. Rádió Színház.
A nyomorban érik a férfi erény, a tűzben tisztul az arany s ezüst.
Küzdelmeim. Részletek Vámbéri Ármén memoár kötetéből. Első rész. Gyermekében.
Van egy török példabeszéd, amely azt mondja, hogy magáról csak az ördög szokott beszélni. Sok igazság van ebben a mondásban, s hogy mégis hozzáfogtam önéletrajzom megírásához, arra leginkább azonok indított, hogy megmutassam az olvasónak, hogy az a lelki erő és kitartás, melynek közép-ázsiai viszontagságaim közben tanújjelét adtam, szorosan összefügg ifjúkorom küzdelmével és szenvedéseivel, tehát korán sem méltó arra a nagy bámulatra, melyet a művelt világban keltett. Soha se felejtsék el ifjú barátaim e perzsa mondatot. A nyomorban érik a férfi erény, a tűzben tisztul az arany s ezüst. Zsidó szülők gyermekeként jöttem a világra, s mivel hogy a zsidóknak Magyarországon akkoriban még senki sem tette kötelességévé, hogy rendes anyakönyvet vezessenek, tisztára képtelen voltam rá, hogy születésem évét illetőleg hiteles följegyzésre bukkanjak. Anyámtól nem egyszer hallottam, hogy nem sok idővel atyám halála előtt valamikor József napján láttam meg a napvilágot, és mert atyám egyike volt az 1830-ban kitört nagy kolera utolsó áldozatainak, azt hiszem nem tévedek, ha születésem évét 1831-re, vagy 1832-re teszem. Atyám nem csak jámbor hitgyakorló, hanem kitűnő talmudista is volt. Nem sok ügyet vetett a világ dolgaira és hétköznapos eseményeire. Félszeg és ügyetlen volt az emberekkel való érintkezésben, s mikor leánynézőbe ment anyám szülei házába, a morvaországi Lundenburgba, láttára halkan összenevettek a Malavan család leánysarjadékai. De anyám festenivaló 18 éves szép lány volt, csak hamar kedvét lelte az elfogódott fiatal tudósban. Könnyű lélekkel nyugodott meg tehát ortodox atya akaratában, Isten hozzáadott mondott szülővárosának, hogy útra keljen az alig, hogy megismert Talmud tudóssal Magyarországba, Pozsony vármegye Szent György nevű városába, hol atyám benszülött létére bízva bízott benne, hogy a község meg fogja választani rabbi helyettesének. De ismeretes dolog, hogy a teológusok minden felekezetében féktelen gyűlölet, irigység és folytott harag dúl a saját pályatársak ellen. Atyám az ő csöndes, szerény természetével nem termett rá a küzdelemre. Hamar veszendőbe ment hát a reménység, hogy valaha a község segédrabbinusi székébe juthasson. A szegénység egyre nyomasztóbb lett a házban, s mikor az Európába akkortájt betört koleravész öldöklő angyala felső Magyarország nyugatán is jelentkezve atyámat sírba döntötte, anyám 22 évével özvegységre jutott, két gyermek gondját cipelve a legnagyobb nyomorúságban.
Ha
Házához vette egy londonburgi fiatal barátnőjét, hogy vigyázzon a gyermekekre. Ő maga 7 nappal lát éve dolgozott szüntelenül, s özvegységének második esztendejében már annyira vitte, hogy pincéje jóborral volt tele, az éléstára színülti gabonával, és vendéglője a legnépszerűbbek egyike egészen Gyöngyvárosában. Az üzlet jól ment, de mivel azt hitte, hogy azért erős férfikarra is van szükség, második házasságra lépett egy hozzája való dunaszerdahelyi fiatal emberrel, kire most az a hivatás nézett, hogy a 2 árvának, tudnélik nekem és nővéremnek az atya, neki magának pedig támasza és testének pályatársa legyen. Fleischmann úr jó lelkű, tisztességes ember volt, de éppenséggel nem volt szorgalmas és vállalkozó férfiú. Megosztotta anyámmal a jólétet, de nem úgy a munkát, s ahogy leforgott az első év, és anyám szemére lobbantotta tétlenségét, azt felelte, hogy ott az idegenben nem leli helyét, nem tudja elhelyezni munkaerejét, de menjen csak vele anyám az ő szülővárosába, Dunaszerdahelyre, majd meglátja, hogy családja és ismerősei körében jobban megfelel a család fenntartó kötelességeinek. Így került anyám, s vele együtt én is, Dunaszerdahelyre, abba a városba, amely öntudatomat ébredni látta. Szülővárosomnak én azért ezt a várost tekintem, s nem azt a másikat, melyben a nap fizikai világosságát megpillantottam. Körülbelül 3 éves lehettem ekkor, és csak rendkívül halovány emlékét őriztem meg földi létem első tanyájának. De élénken emlékezem arra a reggelre, midőn lábfájással ébredtem, és sántítani kezdtem. Ez volt az idő, amikor a csípőfájás betege lettem, s a bal lábamra megbénultam. E bajomra aztán gyógyulást nem is leltem soha. Anyámnak fájó tövis volt a szemében ez az én testi nyomorúságom. Mindig csak abban főtt a feje, hogy miképpen gyógyíthatna ki ebből a tökéletlenségemből. Gyógyító erejű füvekben füröztöttek, minden lehető és elképzelhető kenőccsel és állati zsíradékkal kenegettek. Egyszer Nyitra megye Gróp községéből hírekelt egy új csoda doktornak. Anyám tüstént útra kelt velem. Falusi udvarházában találtuk a derék férfiút, s mert Dunaszerdahely borának jó hírét hallotta, kész volt rögtön velünk tartani, hogy szüleim házánál vessen alá a kezelésnek. Miután a lábamat 5 napon át minden reggel egy ideig a forró gőz fölé tartották, hogy az inaim és porcogóim meglágyuljanak, a 6. napon anyámat elküldték hazúról, engem pedig lefektettek, és miután 2 markos cigány, ők voltak a segédorvosok, vállamnál és lábamnál fogva megragadott és keményen a földre szorított, a csodadoktor testének egész súlyával reál nehezedett, szinte derékszögbe összezsugorodott beteg térdemre. Borzasztó roppanás következett ezután, és én elájultam. Később, hogy magamhoz tértem, ott láttam térdelni az ágyam mellett siránkozó és kesergő anyámat, círógatva és dajkálva engem, de a lábam egészen egyenesen feküdt, 2 erős fakérek közé szorítva és durva kötelékkel körülpólyálva. De csak természetes, hogy nem lett semmi haszna az egész orvosi eljárásnak, mert mire a fakérget eltávolították, és megint lábra állhattam, a régi bajom visszatért, és a mankót elő kellett vennem ismét. Béna maradtam bizén egész életemben, ha nem is éppen káromra. A korai megszokás kitűnő tréning volt későbbi pályafutásom számára. Szellemi kiművelésemet illetőleg mindenek előtt meg kell ismerkedni a műveltségnek ama feltételeivel, amelyeket az akkori ortodoxia helyes és Istennek tetsző életmódtól elválaszthatatlannak tartott. A serdülő gyereket mindenek előtt a héberül való olvasásra tanították, és ha már kellőképpen megismertették az idegen nyelv írás jegyeivel, lassanként a héber szöveg fordítására fogták. Örömest és könnyen tanultam. Mózes könyveiben tökéletesen otthonosultam, és a próféták írásaiban is oly nagy volt a járatosságom, hogy hosszú részeket mondottam el, és fordítottam le könyv nélkül, Ézsaiásból, Jeremiásból, Treasszárból és más szent könyvekből. Ez a járatosságom bizonyos tekintélyt kölcsönzött nekem az iskolatársaim közt, ami korán felkeltette bennem a hiúságot, és elbizakodottá tett volna, ha néha napján hideg vízsugárként nem hullottak volna gyermeki önhittségem tüzére anyám intelmei. Nem vagy még semmi sem, nem tudsz még semmit, mondogatta. Az én első uram fiának a legkülönbnek kell lenni minden más gyermek közt. Arra a merész elhatározásra jutott, hogy a vallásos tanulmányok mezejéről a világias életpályára vezére állt engem. Nem ügyelve hitsorsosainak csípős megjegyzéseire, a zsidó iskolából a protestáns hitközség elemi iskolájába adott, hol keresztény könyvekből is tanultam, jelen voltam a vallási órákon, s földrajzból, természetrajzból is elsajátítottam azokat az elemi ismereteket, amelyeket az akkori, fölötte gyarló iskolakönyvekből egyáltalán elsajátíthattam. Osztályunk vizsgájának előkelő vendége akadt Bartal György aranysarkantyús vitéz, a híres jogtudós és történetíró személyében. Bartal a tanító kérésére maga egzaminált engem. Felütötte az olvasókönyvünket, melynek egy hosszú lélegzetű latin versezet volt a végén. Azt kérdezte, el tudnám-e mondani hibátlanul. Nekem több se kellett, elkezdtem recitálni szépen, s mikor a végére értem, a tanító biztatására elmondottam a sorait szép rendben, még visszájáról is. Az előkelő vendég megcérógatta arcom, és egy ezüst húszas csúsztatott kezembe, ráadásul adva még ezt a biztatást.
Csak tanulj, fiam!
Szorgalmamnak ez a bátorító szó volt az első jutalma, észbeli képességemnek pedig ez az ezüst húszas, az első anyagi eredménye. Jövőmre nézve a terv már készen állt.
Nem lehet és nem szabad, hogy közönséges ember váljék te belőled, mondotta anyám. A tudós atyád lelke élte benned. Tanulnod kell, hogy doktor lehess, fiam. Ám hogy Szent Györgybe juthass a gimnáziumba, hol ismerik a nevedet és segíteni fognak, ahhoz elébb keresned kell egy néhány forintot. Mert én legfeljebb, ha egy kevés fehér neműt, és egy öltöző ruhát adhatok veled.
11 éves se voltam, amikor bemutatott jövőbeli gazdámnak, a nyéki korcsmárosnak, hogy gyermekei házi tanítójaként némi pénzeket keresvén biztosítsam a Szent Györgyi gimnáziumban folytatandó tanulmányaim költségeit. A korcsmárosnál én nem csak Móricz fiának tanítója, hanem házi szolga és pincér is voltam. Igazán boldognak éreztem hát magam, amikor a hathavi terminusa végéhez ért, és 8 forintos keresetemmel a zsebemben indulhattam haza. Anyámon múlik, nyomban útra kelek Szentgyörgyre, és beiratkozom a diákiskola októberben megnyíló első fél esztendejére. De úgy illett, hogy még a szülői házban lépjem át az ifjú kor küszöbét. Ennek az ideje pedig a zsidó gyermeknél a 13. év betöltésével jelentkezik, amelyet a bar micva ünneppel szoktak emlékezetessé tenni. Néhány nappal az ünnep után összekötöttem batyúmat, melybe csak egy néhány ruhanemű és könyv volt becsomagolva, és ahogy leszállt az alkony, mankómmal a hónom alatt, édesanyám kíséretével odahagytam városomat. A Kárpátok egyik nyúlványának alján fekvő Szentgyörgy kicsiny városában első utunk a nagy jámborság hírében álló Hirstirnau házához, atyám ifjúkori barátjához és tanulótársához vitt bennünket, ki az elhunythoz való barátságból ingyen lakást ígért nekem, de korán sem tökéletes melegével a vendégszeretetnek, mert jobban szerette volna, ha az istentelen keresztény tanulmányok helyett a Talmudhoz ragaszkodtam volna inkább. Szállásom ennél fogva csak abból állott, hogy szabad volt szalmazsákomat ének idején a ház egyik zugában a földre vetnem, mert takarót és vánkost más nagy lelkű emberek ajándékoztak hozzá. De hát szállás volt ez is, födél alá jutottam, és anyám a lakás dolgában ekképpen megnyugtatva elment velem a kegyes rendi gimnázium igazgatójához, hogy beírasson a Parva-ba, ahogy akkor az első diákiskolát nevezték. Nyéki keresményemnek körülbelül a fele része ráment a beírás díjára. A másik felén az iskolakönyveket kellett beszereznem, és így módon egy árva krajcár nélkül maradtam. Noha élelmem kérdése még egyáltalán nem volt elintézve. E bajon segített a zsidó hitközségnek az a bevett szokása, hogy a Talmud növendékeknek minden nap más-más család ad ingyen ebédet. Jól tevő, itt-ott nagyon szegény emberek ajánlottak föl számomra hetenként egy-egy ebédet, szombatonként pedig a község vendége voltam hivatalosan, amennyiben a község pénztárosa bolettát, azaz utalványt állított ki számomra valamelyik jómódú családhoz, amellyel nem egyszer kellemetlen meglepetést szereztem a házasszonyának, s ennél fogva, mint nem szívesen látott vendég, keserűséggel költöttem el a jobb féle ennivalót. Professzorom, Páter Sieben Liszt, körülbelül 20 éves, kellemes külsejű és rendkívüli szívbéli jósággal megáldott piarista, kezdettől fogva jó szívvel volt hozzám. Megcsípte az arcomat, néha napján egy-egy almát is adott. És amikor kemény tél idején fogyatékosan öltözve jelentem meg az iskolában, felhívott szobájába, megajándékozott egy meleg kendővel, egy mellénnyel, egyszer pantallót is adott, és pártomat fogta minden tekintetben, azt hiszem anélkül, hogy bármi másra hallgatott volna, mint nemes szíve sugallatára. Második osztálybeli új professzorom koránt sem volt hozzám olyan jó szívvel, s amikor beiratkoztam, a következő nem éppen hízelgő megszólítással tisztelt meg.
Mózele!
Így hívták általában a zsidókat.
Minek tanulsz? Nem volna jobb, ha a sakternek mennél?
Ez inkább rossz indulatú, mint sem tréfás megjegyzés dacára jobbnak láttam hivatkozni múlt évi bizonyítványomra, és jó indulatába védelmébe ajánlottam magam. Amit meg is ígért sunyi mosolygással, de azért gúnnyal és csúfsággal bánt velem az egész iskola év alatt. És újra meg újra egészen komolyan azt a tanácsot adta, hogy tegyek le a tanulásról. csak 14 éves múltam, vígan szőttem mégis terveimet, és nagy kitartással építgettem a légvárakat. Míg más diák játékkal töltötte idejét és bohóságainak élt, én már akkor gyönyörűségemet leltem útleírások, vitézi játékok és könnyebb történeti munkák olvasásában. Rendkívüli volt az az átalakulás, melyen vallási tekintetben mentem át. A pillantás, amelyet akkor a különböző vallások titkaiba vetettem, az a körülmény, hogy lassan-lassan ismerté váltak előttem oly természeti jelenségek, melyeket vallási babonám egészen más módon értelmezett annak előtte, nagyon erősen megtámadta, és elég hamar meg is rendítette a vallásról való fogalmaim épületét. Szentgyörgyi diákkorom második esztendeje végéhez közeledett már ekkor, és bennem megérlelődött az elhatározás, hogy odahagyom-e kisvárost, és Pozsonyba megyek. A nagyobb városban, úgy reméltem, inkább módom lesz a tanulásra, és könnyebben megélhetek. Csak egyért húzott vissza a gyermeki kegyelet érzése, és ez atyámnak a Szentgyörgyi zsidó temetőben levő sírja volt, amelyet felszoktam keresni a legnagyobb megpróbáltatás napjaiban. Ennél a sírnál született meg az az elhatározásom, hogy elvetem mankómat, melyet addig a bal hónom alatt hordottam, s mely kettős bajomnak volt okozója, kihívta ellenem tanulótársaim csúfolódását, és nagyon rongálta a ruhámat. Ifjonti hiúságom fellobbanásában atyám sírkövén törtem össze mankómat, és nehéz szívvel, de nem kevésbé nehéz léptekkel, szinte fél lábon ugrálva tértem vissza a városba. Eleinte mód nélkül nehezemre esett a járás, de 15 éves koromban, megerősödve már és a hiúságtól is ösztönözve, túlestem ezen a nehézségen is. Jobban sántítottam ugyan, mint annak előtte, de a mankótól mégis megszabadultam, és büszkén lendítve egyet-egyet a botomon, könnyű málhával és eminens bizonyítvánnyal mondottam búcsút Szentgyörgy városának.
Hangzott Küzdelmeim, részletek Vámbéri Ármin memoár kötetéből. Első rész. Felolvasta és a felvételt rendezte Horváth Péter. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. Hangmérnök Drobek Attila. A felvételt az MTVA megbízásából a Kaneta produkció készítette a Híd Média stúdióban 2013-ban.
A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
Perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.